Háború ellenes költségvetés a 2026-os, amely 4,1%-os GDP bővülésre számol, lefelé mutató kockázatok mellett, mondta a nemzetgazdasági miniszter azt követően, hogy átadta a jövő évi büdzsé tervezetét az országgyűlésnek. A képviselők várhatóan a nyári ülésszak utolsó napján, vagyis június 16-án szavaznak a javaslatcsomagról. A 2026-os költségvetést a kormány elfogadta és kedden átadta a parlamentnek, kezdte beszédét a nemzetgazdasági miniszter, aki azt is kiemelte, hogy mi a jövő évi költségvetés legfontosabb kérdése. Nagy Mártont hallják.
2026 év legfontosabb kérdése egyértelműen az, hogy Ukrajnába megy a magyarok pénze. A brüsszeli bürokrácia és az Európai Parlament többsége ugyanis Ukrajna felfegyverzésére és az ukránok pénzügyi támogatására akarja kötelezni az európai országokat, így Magyarországot is. A 2026-os költségvetésben nem Ukrajnára, hanem a magyar családok támogatására fordítjuk Magyarország forrásait. A 2026-os költségvetés ezért egy háború ellenes költségvetés, amelyben a gyermekes családokat helyezzük az első helyre.
Nagy Márton azt mondta, ezzel a célnal összhangban 2026-ban a magyar családokra 4800 milliárd forintot költ a kormány, ehhez jön még a 800 milliárd forintnyi rezsicsökkentési kiadás, így a teljes összeg 5600 milliárd forint. A családokhoz a forrás jelentős része az adórendszeren keresztül érkezik, tette hozzá.
Európa legnagyobb adócsökkentési programát fogjuk végrehajtani a családok érdekében, összességében az adókedvezmények több mint 1300 milliárd forintot hagynak a családoknál.
A miniszter elmondta, az adócsökkentések egy részét már idén megkapják a családok. Augusztusban kapják készhez az édesanyák először az SZIA-mentes csedet, illetve gyedet. Novemberben kapják meg a három gyermekes nők az első SZIA-mentes fizetésüket, ami 75-85 milliárdos kiadás. 2026-ban 320 milliárd forint lesz a két és három gyerekes anyák SZIA-mentessége, és 290 milliárd forint lesz jövőre a családi adókedvezmény duplázása. 13. havi nyugdíjra 2026. februárjában csak nem 590 milliárdot fizet neki, sorolta a tárcavezető, aki arra is kitért, hogy jövőre emelkedik a pedagógusok bére, emellett többet fordít a költségvetés oktatásra és egészségügyre is 2026-ban, mint 2025-ben. A költségvetés főbb sarokszámai szerint a kormány jövőre 3,6%-os éves átlagos inflációval és az idei 2,5%-os növekedés után jövőre 4,1%-os bővüléssel számol. Ezt azonban az idei első negyedéves gyengébb GDP adat után lefelé mutató kockázatok övezik, fejtette ki Nagy Márton, aki az ATV kérdésére azt is közölte, miként reagált Orbán Viktor miniszterelnök arra, hogy idén az első negyedévben gyengébb teljesített a gazdaság, mint ahogy azt előzetesen várták.
Azt mondta, hogy küzdje keményebben. Egy miniszterelnöknek is a minél nagyobb gazdasági növekedés a célja. Ha azt látja, hogy még lehet kicsavarni valamit a nemzetgazdasági miniszteréből, azt gondolom, hogy jogos, hogy kicsavarja.
A GDP növekedést a fogyasztás bővülése fogja támogatni 2026-ban. Az ipar és a beruházások a külső tényezők miatt idén gyengében, jövőre valamivel jobban teljesíthetnek. Extra profit továbbra is van az olyan nagyvállalatoknál, mint a MOL vagy az OTP. Az extra profit elvi kérdés. Amíg van, addig beszedjük, fogalmazott a sajtótájékoztatón a nemzetgazdasági miniszter. A költségvetési tanács észrevételét követően megemelte a 2026-os költségvetési tartalékot a kormány a jövő évi büdzsé tervezetében. Így a tartalék a korábban tervezett 50 milliárd helyett 192 milliárd forint. A költségvetési tanács elnöke az Inforádiónak elmondta, hogy a hazai növekedéssel kapcsolatos bizonytalanságok és a globális kockázatok is indokolták ezt a lépést. Horváth Gábort kérdeztem.
A költségvetés elfogadásában a kormányzat visszatért a tavaszi benyújtáshoz, a tavalyi őszi tárgyalást követően, és ez megnöveli a bizonytalanságokat a jövő évi kilátásokkal kapcsolatban is, és az idei év várható gazdasági növekedéséről, illetve költségvetés teljesülésével kapcsolatban is. Ráadásul Magyarországon kívül a világban korábban szinte precedens nélküli bizonytalanság uralkodik.
Ennek ellenére úgy látják, hogy jó, hogyha még idén nyáron elfogadják a jövő jövő évi költségvetést?
Költségvetési tanácsnak törvényi kötelezettsége véleményt mondani a büdzséről akkor, amikor a kormányzat elkészíti ezt a tervezetet. Ennyiben tehát a tanácsnak jogszabályi kötelezettsége az alkalmazkodás. Ugyanakkor kötelezettsége az is, hogy ezekre a kockázatokra felhívja a figyelmet. A növekedés elmaradása a tervektől befolyásolja a költségvetés bevételeit. Ezt a fő kockázatot azonosította a tanács, és ennek részleteire világított rá, illetve adott egy javaslatot is a kormányzatnak a tartalékok mértékére nézve.
Tulajdonképpen ez indokolja tehát az előzetesen várt növekedés teljesülésével kapcsolatos bizonytalanság, illetve az, hogy vélhetően ez majd nem fog teljesülni, hogy a tartalékot csak nem 200 milliárd forintra fogja majd növelni a kormány?
Ezt a körülményt már a 2025. évre vonatkozó költségvetési törvénytervezet kapcsán is jelezte a költségvetési tanács, miszerint már az idei évre is a korábbi minimum mértéket alulmúló tartalékkal számolt a kormányzat. Ez az eredeti tervezetben a 2026. évre még tovább csökkent, mindössze 50 milliárd forint volt, és a tanács úgy látta, hogy a jelzett szokásos mértéket meghaladó kockázatokkal és a bizonytalansággal nincs összhangban ez az alacsony tartalék mérték, ezért volt hangsúlyos ez a javaslata a kormányzat részére, amire a reakció meg is jelent egy közlemény formájában, és így ez az 50 milliárdos összeg a kormány tájékoztatása szerint 192 milliárdra módosulna.
Ez az összeg elegendő lesz a kockázatok kivédésére? Ugye a kormánynak számos olyan ígérete van 2026-ra vonatkozóan, amelyet a költségvetés tartalmaz, ilyen például az édesanyák eszhiánymentessége, a 13. havi nyugdíj kifizetése, vagy a rezsicsökkentés fenntartása, továbbá ígéret van arra is, hogy a fegyverpénzt kifizetik.
Ketté bontom a válaszomat, első körben a tartalék emelésről, és második körben pedig a konkrét kiadás növelő, illetve bevételcsökkentő adó intézkedésekről mondanám el a gondolataimat. A tisztességes és őszinte válasz az, hogy nagyon hálátlan feladat pontosan számszerűsíteni, hogy mekkora lehet az elégséges vagy a megfelelő tartalék. Tekintettel a bizonytalanságra, ennek a sávnak a felső határa az minden bizonnyal magasabb lenne. Hogyha a referenciapontot akarunk keresni, akkor aként szolgálhat az a jogszabályban tavaly decemberig még szereplő kitétel, miszerint a rendkívüli kormányzati intézkedések soron minimum a kiadási főösszeg fél, maximum annak 2%-át lehet betervezni tartalékként. Ha ezt a fél százalékos mértéket vesszük alapul a közel 44 ezer milliárdos kiadási főösszeghez, az ugye 220 milliárd forintot jelentene. Ehhez ez a megemelt mérték egészen közel van, tehát azt mondhatjuk, hogy ez mindenképpen a jó irányba tett jelentős lépés. Ennyivel javult a költségvetési törvény javaslatnak a minősége ahhoz képest, ahogy mi ezt eredeti formájában megkaptuk véleményezésre. Különösen, hogy a kormány közleménye szerint a tartaléknövelés ellentételezése az a kiadások csökkentésével valósul meg a tervezetben.
Az kiderül-e, hogy milyen kiadások csökkentésével valósul meg az, hogy ez a magasabb tartalék alap létrejön?
Erre vonatkozóan a közleményben még nem voltak részletek. A tervek szerint május 6-án nyújtja be a parlamentnek a kormány a költségvetési törvényjavaslatot, és arról az általános vita indulásakor a költségvetési tanácselnöke jogosult az országgyűlésben véleményt mondani, ezért ebből a tervezetből ez pontosan ki fog derülni, és erre tud reflektálni majd a tanács. Visszatérve az előző kérdésre, hogy vajon a bejelentett adó csökkentések, illetve kiadásnövekedés, mint például a fegyverpénz, ezzel összefüggésben mit lehet mondani a fedezetekről? Nyilván más nagyságrendről beszélünk, mint a tartalék, hiszen ugye a fegyverpénz kapcsán önmagában mintegy 450 milliárd forintos összeg van betervezve. Az édesanyák adókedvezményének a kiterjesztése, illetve a családi adókedvezménynek a további növekedése 2026 év elejétől a két intézkedés együttesen 4-500 milliárd forintot tesz ki szintén, tehát más nagyságrendről beszélünk. A kormányzat reménye a finanszírozásra meginduló gazdasági növekedés, amivel kapcsolatban a vélemény a kockázatokat azonosította. Van egy másik materiálisabb fedezet is, legalábbis ami legalább részben a jövő évben fedezetet nyújthat, ez pedig az, hogy az extra profit adók a 2026-os költségvetésnek is részét fogják képezni a korábbi tervekkel ellentétben, és az ezekből várható bevétel még a potenciális kedvezmények figyelembevételével, amit ugye állampapírvásárlással lehet elérni, is megközelítheti a szükséges összeget.
Horváth Gábort, a költségvetési tanács elnökét hallották. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében több mint 2700 új lakás épült Magyarországon, ami 2,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Budapesten azonban már növekedésnek indult a kiadott új építési engedélyek száma. A várakozásokról Várkonyi Gyula kérdezte Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét.
A múlt évben, egész évben 13.600 új lakást adtunk használatba, és ehhez az alacsony számhoz mér az első negyed évben is a KSH, amit most kiadott, és további 2,7%-os csökkenés van negyedéveket összehasonlítva az új lakásépítés területén. Ami pozitív, hogy a bejelentett és építési engedéllyel ellátott lakásszám növekszik, amiből ugye arra lehet következtetni, hogy ha 2025 mélypont is lesz az új lakásépítés területén, elindulunk egy pozitív irányba, aminek a tényszámai majd 2026-ban jelenhetnek meg.
Regionális elosztásban ez hogy néz ki? Ha első blikre nekem úgy tűnik, hogy Budapesten, Pest megyében, Nyugat-Magyarországon, illetve elvileg a Dél-Dunántúlon, de gyakorlatilag inkább a Balaton partján nőttek az igények az új ingatlanok építésére.
Az új lakásépítést leegyszerűsítve két részre bonthatjuk. Az egyik, amikor ingatlanfejlesztők készítenek kész lakóingatlanokat, és tudjuk megvásárolni, másik pedig, amikor a lakosság közvetlenül az építőipartól rendel. A nagy ingatlanfejlesztők meghatározóan Budapesten fejlesztenek, többségében még mindig prémium helyszíneken, úgymond prémium lakásokat, és ezeknek a fejlesztéseknek a száma is csökkent, viszont újabb fejlesztéseket indítanak el ezek a nagy ingatlanfejlesztők, és ezek a bejelentések látszódnak a KSH számaiban. A lakosság pedig ilyen nagyra értékelt területeken, mint az agglomerációs övezet, vagy a balatoni térség és Nyugat-Magyarország az, ahol jellemzően építenek kedvelt területek, és ez látszik a KSH számaiba, hogy az ingatlanfejlesztők jóvoltából Budapest, a közvetlen lakossági megrendelések szempontjából pedig a pesti agglomeráció, Balaton környéke és Nyugat-Magyarország az, amely pozitív számokat hoz.
Nézzünk egy kicsit a számok mögé, ugye azt látjuk, hogy visszaesés volt, és növekedés várható. Mi okozta a visszaesést, és mi adhatok az optimizmusra a jövőt illetően?
A visszaesést, ami most már évek óta tart, az igen magas áremelkedések, de alapvetően a finanszírozási problémák okozzák. A lakosság teljesen mostanáig kivárt, ugyanis ezekhez a nagyértékű lakásépítésekhez, új lakásvásárlásokhoz az emberek jelentős részének hitelre van szüksége. És addig, amíg magasak voltak a hitelkamatok, a lakosság kivárt és nem bonyolódott bele új lakásvásárlásába, tehát ez okozta a finanszírozási nehézségek a lakáspiacnak a zsugorodását. A kormány bizonyos társadalmi csoportoknak támogatást ad, ad kamattámogatást is egyre szélesebb körben, és a kínálati oldalt is elkezdte élénkíteni, ugyanis lakástőke alapok részére 300 milliárd forintot tett a ablakba, amit nagy ingatlanfejlesztők fognak lehívni, és a készülődésbe, az új lakásépítések vonatkozásába már ezek a trendek mutatkoznak.
Milyen javaslatai vannak arra vonatkozóan, hogy miként lehet folytatni ezt a pozitív trendet?
Évek óta ugye azt látjuk, hogy a lakásépítésnek az alapvető problémája, de a lakásfelújításnak is a finanszírozási nehézségek. Ezért az EVOSZ legtöbb javaslata a finanszírozás javítására, könnyebb tételére, hitelfelvételi lehetőségekre tesz javaslatot. Mi továbbra is arra ösztönözzük a kormányt, hogy szélesítse azt a társadalmi kört, ahol kamattámogatás kapható. Tehát ugye most a 35 év alattiak, bizonyos nyugdíjasok, akik vidéki városokban laknak, gyerekvállalások mentén van kamattámogatás, ezt szélesíteni kellene, illetve adó- és járulékkedvezményeket javaslunk a munkaadók és munkavállalók oldalán egyaránt, hogyha lakhatási támogatásokat ad a munkavállalójának egy-egy munkaadó. Tehát alapvetően finanszírozási dolgokkal foglalkozunk, és van egy érdekes jelenség Magyarországon, hogyha kész a lakóingatlan, akkor se feltétlenül szokták bejelenteni, mert igen magas építményadók vannak a legtöbb településnél, ezért mi azt javasoljuk, hogy az első 5 évre a építményadó mentességet vagy kedvezményt kapják meg az új otthonok, az új lakások, ami tisztában tudná mutatni, hogy egy-egy évben hány lakást adtunk használatba.
Kói Lászlót, az IVOSZ elnökét hallották. Havi szinten nem változtak, éves összevetésben viszont drágultak a lakáshitelek idén májusban, ezt állapította meg a biztosdöntés.hu. A szakportál pénzügyi szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy 600 ezer forintos nettó jövedelem az a határ, amellyel már viszonylag kedvező kamatot kínálnak a bankok. Fülöp Norbert Attillát kérdeztem.
Jelenleg az a helyzet, hogy 450 ezer forint nettó jövedelemmel egy 20 millió forintos lakáshitelhez körülbelül 6,18%-os kamattól lehet hozzájutni. Ez azt jelenti, hogy a legkedvezőbb ajánlat ilyen kamatú, de tudni kell, hogy a piacon körülbelül 8%-ig mennek fel a kamatok, azaz nagyon nem mindegy, hogy ki melyik banknál igényli végül is a hitelt.
Mennyire befolyásolja az igazolt nettó jövedelem nagysága azt, hogy végül is mekkora lesz a hitelkamat? Van-e egy olyan összeghatár, amitől érezhetően már alacsonyabb kamattal kínálják a lakáshitelt a bankok?
Az igazolt jövedelem több szempontból is fontos. Egyrészt minden bank meghatároz egy minimális jövedelmet, ami felett hiteleznek csak, ez rendszerint a minimálbér, de vannak bankok, ahol 300 vagy akár 400 ezer forint lakáshiteligénylésnél a minimálisan elvárt jövedelem. Általában elmondható, hogy 400-450 ezer forintos nettó jövedelem az, ami fölött kamatkedvezmény kaphat az igénylő. A kamatkedvezmény mértéke bankonként nagyon változó, de csak összehasonlításképpen az előbbi példában szereplő 20 millió forintos lakáshitel 450 ezer forint jövedelemmel kb. 6,18%-os kamattól érhető el, míg 600 ezer forintos nettóval már 5,85%-os is lehet a kamat. Ez havi szinten egyébként néhány ezer forintos különbség, de a 20 éves futamidő alatt már akár több százezer vagy millió forintra is hízhat a különbség.
Összességében egy ilyen 20 éves futamidőre felvett 20 milliós rögzített kamatú vagy végig fix kamattal futó hitel végül is mekkora összegű teljes visszafizetést jelent?
A 20 év nagyon hosszú idő, ezért csalóka a 6-8%-os kamat. Egy 20 millió forintos hitelnek a teljes visszafizetése végül olyan 35-40 millió forint lesz. Éppen ezért javasolt, hogy amennyiben valakinek lehetősége van, törlessze elő a hitelét, ami lehetőleg a futamidő rövidítésével járjon, mert a legtöbb pénzt ezzel lehet megspórolni.
Havi összehasonlításban, illetve éves összehasonlításban mennyire változtak a hitelkamatok?
Mi a biztos döntésnél azt látjuk most, hogy havi szinten nincs igazán mozgás, viszont hogyha éves összehasonlítást nézünk, akkor már igenis ilyen 0,5%-os növekedés jellemző, és ami talán még fontos, hogy a bankok, a top bankok sorrendje se ugyanaz. Tehát mi korábban más bankok adták legjobb ajánlatot, ma egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz fogja adni.
Összességében elmondható az, hogy igazán az versenyképes a lakáshitelpiacon, és igazán az tud viszonylag kedvezőbb feltételekkel belevágni egy jelzáloghitelbe, akinek mondjuk 600 ezer forint nettó jövedelme van?
Ezt nyugodtan kijelenthetjük, igen. A magasabb jövedelem, ez a 600 ezer forintos jövedelem mindenképp szükséges ahhoz, hogy valaki egy komolyabb összegű lakáshitelt vegyen föl. A komolyabb összeg egyébként használt lakásoknál már a 20 millió forintot éri el, tehát ez körülbelül most az átlagos szerződéses összeg. Az új építésű ingatlanoknál persze ennél jóval magasabb, ami érthető, hiszen bőven 1 millió forintos négyzetméter árakról beszélünk a használt ingatlanoknál is már lassan Budapesten. Az új építésűeknél pedig az 1,2 millió forint inkább csak az alsó színnek tekinthető.
Fülöp Norbert Attillát, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. Kisebb mértékben romlott a magyar agrárium helyzetértékelése az első negyed év végére az év elejéhez képest, derül ki az MBH Agrár Trend Indexéből. A pénzintézet agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója elmondta, a kínálatások elsősorban a tejtermelőknél, a sertés és húsmarha tartóknál rosszabbodtak a ragadó száj és körönfájás márciusi megjelenése miatt. Az éves várakozásokról is kérdeztem Hollósi Dávidot.
Az első negyedéven vagyunk túl, az index értéke 32,4 pont, ami ennél is fontosabb információ, hogy egy csökkenő trendet mutat egy ideje, és főleg ez a negyedév a ragadós száj és körönfájás miatt a ezzel érintett állatfajok esetében, tehát a szarvasmarha és a sertés esetében azért egy tenyésztői oldalon egy ilyen óvatossági motivumot kezdett kirajzolni. Ez teljesen nyilvánvaló, öt telepen leölték az állatokat, és nem tudjuk, hogy tovább megy a vírus, vagy nem megy tovább. Most úgy tűnik 20 napja nem volt újabb kitörés, hogy megállt, nagyon bízunk benne, hogy ez így van, ez mindannyiunk elemi érdeke. Ebben a tekintetben azért ez a két ágazat lefelé húzza az indexet. Ami a jó hír, hogy megérkeztek a tavaszi csapadékok a csapadékhiány után. Ez azt jelenti, hogy a szántóföldi ágazat várakozása jobb, és ott a piaci árak is jobbak. Az első negyedéves árak a tavalyi év azonos időszakával összevetve 20-25%-kal magasabbak, tehát ott a termelői kedv jobb, bár egyelőre még az input anyag felhasználáson ez nem látszik annyira, tehát például a műtrágya és a növényvédőszer használaton ez kevésbé látszik. Az üvegházi növénytermesztésnek volt egy nagyon jó időszaka, meg lehet is. Látjuk, a termékeik versenyképesek és abszolút keresettek, illetve szólnék még a gyümölcs termesztésről, ami a régen látott áprilisi fagy hullám következtében jelentősen károsodott. Főleg Tolna megyét, Borsodabó, Zempli megyét és Szabolcs-Szatmár megyét érintette a probléma, ahol lehet, hogy például a barasztermésnek a jelentős része az teljes mértékben elfogyott. Ezzel számolnunk kell, ez sajnos benne van a pakliban. Illetve a baromfi ágazatnál még nagyon fontos, hogy a madárinfluenza főleg Bács-Kiskun és Csongrád megyében ismét felütötte a fejét, és hát az Agrárminisztériumnak volt egy közleménye, ami teljesen új keletű és új gondolkodást mutat, hogy a kisebb, nem megfelelően elszigetelt telepek felszámolásához támogatást ad a kormányzat, annak érdekében, hogy növelje a telepek közötti távolságot és az átfertőződésnek a veszélyét csökkentse.
Mennyire látszik már most az, hogy milyen lehet idén a hazai mezőgazdaság teljesítménye? Ugye rendkívül nagy a mezőgazdaság, az agrárium kitettsége az időjárásnak. Nem tudjuk például azt, hogy milyen nyár vár ránk. Azt sem tudjuk, hogy a ragadó száj és körönfájás járványt valóban sikerült megállítani. De mit tudunk, mit látunk most arról, hogy milyen lehet idén az ágazat teljesítménye?
Ugye ezt többféleképpen össze tudjuk vetni a pénzügyi kibocsátási alapon, részesedési alapon, de mi azt látjuk, hogy az elmúlt években azért nagyon moderált volt a növekedése az ágazatnak, tehát alacsonynak tekinthető. Több oka volt, alacsony gabonárak, előtte az asszágya volt egy év, amikor 2022-ben 1000 milliárdos kárt okozott a nyári perzselő asszály. Tehát ezek után, az évek után azért várunk növekedést nyilvánvalóan, ez látszani fog az előző évhez képest mondjuk, de nem lesz ez drasztikus. Az árakat nézve, a kibocsátást nézve, a világpiaci viszonyokat nézve, és hát az időjárás nézve, ami ugye nagyon fontos, de nem egyetlen összetevője ennek az ágazatnak.
Ugye vannak ezek a tényezők, és aztán vannak a politikai tényezők, köztük olyan globális bizonytalanságok, mint például a vámháború kérdése, megbecsülhető-e például az, hogy milyen hatása lehet azoknak a folyamatoknak, amelyek az Egyesült Államokban elindultak?
Nagyon nehezen megbecsülhetőek ezek, hiszen olyan gyorsan változnak az ezzel kapcsolatos információk. Ez elhangzott elhangzott információnak a valódisága is, vagy hogy milyen gyorsan vezetnék ezt be. Én mindig azt mondom, hogy magunkra kell koncentrálni, tehát nekünk kell megnézni azt, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a kitettségünket, és itt elsősorban az energiahordozókra szeretnék kitérni, azokra az összetevőkre, ami a termeléshez szükséges, hogyan tudjuk az ebből való kitettségünket csökkenteni. És hát a másik végét a folyamatnak, félkész terméket állítunk elő, és azt visszük exportpiacokra, ezeket jelentősen érintheti ez a vámháborús intézkedési csomag. Itt az lenne a cél, hogy ezeket ne vigyük külföldre, hanem próbáljuk meg itt magunk feldolgozni, és ezért is fontosak az agrárberuházások, hogy minél inkább kész terméket állítsunk elő, és akkor itt tudjuk magunkat függetleníteni valamelyest ezektől a vámháborús intézkedésektől.
Honlósi Dávidot, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották.